Szeptember van, politikai szezonnyitás, és ez alkalmat ad, hogy a mai elemzőkben ne csak napi ügyekkel, hanem átfogóbb kérdésekkel is foglalkozzunk. A 2026-os választás előtt most már látszik, különleges helyzetben vagyunk. Nem egy töredezett ellenzéki tábor, hanem egy új, több felmérés szerint esélyes kihívó áll szemben a Fidesz-KDNP-vel. De miről fog valójában szólni ez a kampány? Az emberek megélhetéséről és az adókról, vagy a korrupcióról, a luxusügyekről, 60 pusztától a jaktokig? Vagy akár egy új rendszerváltás ígéretéről? És miközben a Tisza párt rendszerváltó hangulatot próbál teremteni, a Fidesz mintha visszanyerte volna kezdeményező képességét. Ezekről a dilemmákról kérdezem Lakner Zoltán politológust, az elemzőben. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy itt vagy, Zoli. És nekem most az utóbbi napok ügyei úgy tűnnek, hogy ez tényleg alkalmat ad arra, hogy ilyen nagyobb kérdésekről, meg akár nagyobb víziókról is beszéljünk. Ugye onnantól kezdve, hogy az Index egy papír fecnén lévő adótervet kiszivárogtatott, elképesztő kommunikációs gépezet indult be a Fidesz részéről. És akkor beszéljünk először erről, hogy lehet-e ma, ahogy Tar Zoltán egyébként felvetette utána abban a beszédében, beszélni egyáltalán arról kampányban, hogy ki milyen adórendszert képzel el. Lehet-e ma úgy beszélni az ilyen nagy ügyekről, hogy ne azonnal egy szétcincált, tartalom nélküli ellenfegyver legyen bármilyen szakpolitikai kérdés.
Kezdeném talán onnan, és egy kicsit kapcsolódnék a fölvezető mondataidhoz, a Fidesz kezdeményező készsége, képességével kapcsolatosan. Az biztos, hogy a Fidesz narratívát gyárt a saját narratívájáról, és ennyiből valóban valamiféle ilyen, úgy hallottam egy elemző kollégától, törvegába fogalmazott, úgy, hogy a ziláltság, mintha megszűnne. Ebben van igazság, és igazából azonosíthatjuk azt, hogy a Fidesz miket csinál, és milyen, mi lehet ott a kiszínezett oroszlán mögött abban a győzelmi tervben. Nekik alapvető érdekük az, hogy csökkentsék a gazdasági elégedetlenséget. Azért, amikor 60% fölötti része a magyar választópolgároknak úgy gondolja, hogy a dolgok rossz irányba mennek, ilyen szituációkban nem szoktak kormányok választást nyerni. Tehát nekik alapvető érdekük, hogy ezt csökkentsék. Ezzel párhuzamosan a kihívó elképzeléseinek a hiteltelenítése, és a kihívó hiteltelenítése az egy folyamatos projekt. Ezen kívül pedig ugye a szokásos ellenségkép gyártások zajlanak, amennyire lehet ezt még magasabb szintre emelve, tehát most már azért a hazaárulási szinten folynak azok a vádak, amelyek fennállnak. Tehát nagyjából ez az a csomag, illetve hát ezen kívül a meglévő elérhető bázisnak egy folyamatos ilyen harci üzemmódba hozása az, ami folyik, és nagyjából ezek azok az erőfeszítések, amelyeket a Fidesz tesz. Szerintem ez látszódik úgy, hogy itt a Fidesz rendezte a sorait. A dolognak azért van néhány, szerintem a kormányoldal számára nem annyira kedvező vonása. Az egyik az, hogy amikor az elégedetlenséget igyekszik csökkenteni, vagy igyekeznek csökkenteni, akkor azért mégiscsak arról beszélünk, hogy 2022. júliusában jelentették be a megszorító intézkedéseket az előző választás osztogatását követően. Tehát azért mégiscsak arról van szó, hogy a magyar kormány 3 év után reagál arra, hogy ebben az országban megélhetési aggodalmak határozzák meg a politikai közhangulatot. A másik, hogy amikor támadják a Tiszának az adózással kapcsolatos elképzeléseit, egyrészt erről, vagy ebből képet alkothatunk arról, hogy igazából nem is biztos, hogy az elképzelések vitája fog zajlani, mert mondjuk ilyen másfél oldalas A4-es papírra írt, valaki által leírt szöveget igazából hát akármelyikünk elő tud húzni. Még az is lehet, hogy a program szerkesztésnek valami nulladik fázisában keletkezett egy ilyen dolog.
Egy közbevetéssel hagyjék, Takács Péter egészségügyi államtitkár, mikor megkérdezték valami ilyen egészségügyi belső anyagról, akkor azt mondta, hogy hetente százával készülnek pontosan ilyenek, és hogy az lenne a probléma, ha nem készülne nagyon sokféle, amit meg lehet vizsgálni. Lehet, hogy egy választásra készülő pártnál is készülnek munkaanyagok.
Hát én ezt eléggé életszerűnek tartanám. Nem tudom, hogy ez a munkaanyag konkrétan elkészült-e. Ugye a Tisza párt azt mondja, hogy nincs is olyan szervezeti egységük, mint aminek a neve oda van írva. nem tudom megítélni, de egyébként, ha készült volna ilyen papír, jelzem ezen a papíron is azon, hogy áfát csökkentenek, szóval, hogy még tartalmilag sem teljesen arról van szó, mint amit a kormány mond erről. Egy szó mint száz, tehát az ellenfél programjának a hiteltelenítése is azért most egy olyan fázisban van, hogy hát korábban arról volt szó, hogy a Tiszának nincs is elképzelése. Most ezek szerint a kormány is elismerte, hogy van a Tiszának valamilyen elképzelése, és azt kell kritizálni. Ráadásul nekem az a benyomásom, hogy tulajdonképpen kiprovokáltak egy előzetes programhirdetést adózás tekintetében, és azért az is egy lehetséges lefolyása ennek az egész adózás körüli vitának, hogyha lecseng majd Tar Zoltán egyeki mondatának a média hatása, meg ennek a... hát, ennek az Index cikknek a média hatása, én úgy tudom, hogy az első napokban legalábbis utána nem követtem, hogy közölték-e a Tisza pártnak a reakcióját, de egy ideig nem közölték, illetve meg sem kérdezték, tehát ott az újságírás szabályait is áthágták, mondom, legalábbis az első napokban nem követtem ezután, de hogyha ez lecseng, akkor mégiscsak az lesz a helyzet, hogy a Tisza az adóterheket illetően aláígér a kormánynak, és akkor meg erről lesz majd a vita. Nekem az a várakozásom, hogy igen, erről is lehet vitát folytatni, szerintem ennek valamekkora része el fog jutni a választópolgárokhoz. És akkor ugye van a harmadik csomag, ez a különböző apokalipszis és végveszélyeknek a köre. Itt igazából nem is az a legérdekesebb, azt hiszem, hogy a Fidesz mennyire tudja mozgósítani, mert szerintem tudja mozgósítani a saját szavazóit, akik egyébként kb. A kétharmadát teszik ki a 2022-es Fidesz szavazóknak. Itt igazából a célcsoport az a bizonytalan szavazói réteg, aminek a helyzetértékelése az inkább ellenzéki, de a szereplők iránti rokon szembe az meg mint hogyha halványan inkább kormánypártibb lenne, tehát ők még mindig azt gondolják, ez a szavazói csoport, akiknek nincsen pártjuk, hogy inkább Orbán Viktor oldja meg az ő életük problémáit, mint sem Magyar Péter, de közöttük, milyen meglepő, a bizonytalanok nagy része bizonytalan ebben, tehát a döntő többségük nem döntött, aki egyáltalán állást tud foglalni, hogy Orbán vagy Magyar, azoknak a többsége, ez látszik a 21 kutatóközpontnak a méréséből is, azoknak a többsége inkább Orbán Viktort választja, de itt mindesetre van egy nagyon széles réteg, amelyik még megszólítható. Erre játszik a Fidesz, és az, amit föltettél kérdésként, hogy miről szól a választási kampány, hát ez nincs így az égre írva, valóban itt erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy kinek az üzenete legyen hangosabb. Én nekem nem volt olyan várakozásom, hogy a Fidesz ebbe a versenybe ne tudna visszatérni. Abban viszont vannak kételjeim, hogy plusztán hirdetési kampánnyal felül lehet-e írni azokat a hétköznapi gazdasági helyzet érzékeléseket, amelyek körülveszik az állampolgárokat.
Igen, ugye az a kérdés, hogy most a Fidesz, mintha nem azt mondaná, hogy a most, amit érzékel a választópolgár, az ne lenne, hanem azt mondja, hogy annál még rosszabb lesz, hogyha nem üljön.
Szerintem ez egy elég nagy változás. Egyébként a kampányban könnyű megtalálni ezeket a negatív üzeneteket, de... És nem is mondom azt, hogy ez a fajta aggodalom, hogy lehet rosszabb, ez ne volna olyasmi, amire a választópolgároknak egy jelentős része ne rezonálna. De hát azért ez egy nagyon, nagyon jelentős visszalépés a piros lesz a paradicsom, nem sárgához, és Magyarország előre megy, nem hátrához képest. Tulajdonképpen azt mondja a kormány, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, de élhetünk 4 év múlva még rosszabbul. Azért talán érzékelhető, hogy ez nem, szóval azért ez nem az az üzenet, amiről Orbán Viktor még néhány évvel ezelőtt beszélt, hogy az az évtized, amit ő kormányon töltött, az elmúlt 100 év legjobb évtizede Magyarország életében. Igen, amúgy az egész világpolitikát körbeveszi az, hogy már mint minden országot a világban meghatároz az a hangulat, hogy egy ilyen zűrzavaros időt élünk, és az tud politikai előnyt nyerni ebből, aki valamiféle minimális stabilitás ígéretét tudja hordozni, és ennek a garanciájaként tud fellépni. Szerintem ebben a versenyszámban vannak esélyei Orbán Viktornak, de hát azért ez egy nagyon komoly hátrálás a korábbi pozícióból.
Akkor maradjunk még egy kicsit ennél. Ugye most látszik, hogy... Lázár Jánostól kezdve Siffer Andrásig arról beszél nagyon sok fideszes és nem fideszes, hogy legalább az Orbán...
Képek a hazugságai?
Legalább az Orbán, az az egyik, de legalább az Orbán Viktor által szabott kereteket, életmódot, gondolkodást, az arra berendezkedett életünket, hisz már 16 éve tart, azt ismerjük. És hogy ezt az ismerőst, még akkor is, hogyha Schiffer azt mondja, hogy bár utálja, de legalább ismeri. És hogy ezt vajon el lehet-e cserélni egy ismeretlenre. És láthatóan ez az egyik fontos kommunikációs fókusz, hogy ugye Lázár János azt mondja, hogy hát lehet, hogy valaki nem szereti a Fideszt, de aki nem szereti a Fideszt, az se szavazzon saját maga ellen, mert ez nem arról szól, hogy a Fideszt vagy Orbán Viktort szereti-e, hanem hogy saját magának akar-e ártani a szavazópolgár. Ez mennyire átvihető dolog, és mennyire van benne egyébként valóban a kockázat abban, hogyha egy új párt, akinek most születnek a képviselői, veszi át 16 éve, vagy 16 év után a kormányrudat.
Hát logika szerint ugye soha sehol nem szabadna kormányváltásnak történnie, hiszen mindig a legfeljebb akkor, ha valaki, nem tudom, élete végére ér, és emiatt szabadul fel a kormányrúd, vagy azokban az országban, ahol van ugye a ciklusok számának limitje, csak ebben az esetben következhetne kormányváltás. Tehát azért az érzékelhető, hogy időről időre vannak olyan hangulatok különböző társadalmakban, amikor éppen az motiválja a választópolgárokat, hogy jöjjön bármi, csak ne az maradjon, ami most fennáll, és hát azért mégiscsak, ami az elmúlt másfél évben lezajlott a magyar politikában, az arra utal, hogy van itt egy nagyon széles, én azt gondolom, hogy ma 2 milliót biztosan meghaladó választói közönség, amelyik így van vele. Ráadásul, és akkor itt ezt egy kicsit próbálnám árnyalni, egyrészt én most írtam egy hosszú dolgozatot a Tisza párthol, én azért ezt nem gondolom, hogy teljes ismeretlenségbe ugrunk feje, tehát annyi programja a Tisza pártnak is van, mint a Fidesznek. Szerintem én tudtam elemezni, tehát úgy gondolom, hogy ez létezik. Tehát ha az ember kicsit utána jár és elenged mondjuk korábbi fogalmi készleteket, akkor szerintem látszódik valamilyen a társadalom különböző csoportjainak tett ígéret. Tehát azért az nem teljesen igaz, hogy ugyanannyira a Bianco cseket állít ki, aki a Tiszára szavaz, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt, mondjuk tavaly júniusban, amikor kizárólag az elégedetlenség, tehát a protest határozta ez meg. Itt azért épülget egy választói közönség, itt van egy mozgalmi láb, amelyiknek egyre formálódik egy belső identitás. Ez teljesen független attól, hogy valaki ezzel rokon szenvezik, vagy sem, de azért itt valami épül, ami nyilván nincsen készen, tehát folyamatban, ez a repülő már repül és közben építik, de hát azért az, hogy ez teljesen megfoghatatlan lenne, ez szerintem nem igaz. Ez egyik része a dolognak. A másik, hogy nekem valahogy az alatt, tehát ha így képes beszédben próbálom ezt megfogalmazni, akkor ugye korábban a Fidesz arra törekedett, sőt, hát az egész rendszernek, ugye ennek a spin diktatúrának különböző megközelítések vannak, az a lényege, hogy a játékszabályokat, a pályát kell úgy módosítani, elbillenteni, hogy tulajdonképpen a verseny kezdetén eldőljön, hogy ki nyerhet. A csatatér kijelölésével, meghatározásával már eldől az, hogy ki győz. Ez is reflektál arra, amit a bevezetőben felvetettél, hogy miről fog szólni a választás. Nekem az a benyomásom, hogy most a Fidesz nincs abban a helyzetben, hogy egymaga meghatározza a csatateret, inkább egy ilyen középkori csatákról szóló filmjelenet van így a szemem előtt, hogy akkor itt ilyen félig meddig páncélos csapatok egy szál karddal verekednek egymással. Tehát inkább ez a benyomásom, hogy a Fidesznek be kellett szállnia ebbe a földharcba, mert nincs arra módja, hogy mindent meghatározzon, mindent kontrolláljon a magyar politikai élet történései közül, és ez szerintem egy drámai és alapvető változás. Egyáltalán én azt gondolom, hogy maga az a tény, hogy 2006 tavasza óta először lesz egy olyan választás Magyarországon, aminek nem tudjuk a győztesét. Ez egy olyan, még egyszer mondom, teljesen függetlenül a rokonszenvektől és ellenszenvektől, ez egy olyan döntő változás, ami alapvetően meghatározza és alapvetően átírja a politikai versengésnek a szabályait. Másfelől pedig ez érzékelhető, vagy kitapintható a választói helyzetértékelésben. Szóval amikor azt látjuk, hogy aki egyáltalán el tudja dönteni, hogy mit válaszoljon egy olyan kérdésre, hogy szerinte ki fog győzni, nagyjából fele-fele arányban mondják az emberek azt, hogy a Fidesz vagy a Tisza fog nyerni. Ugyanezek az arányszámok ilyen kétharmad-egyharmadban oszlottak el a 22-es választást megelőzően. Szóval ez valami elképesztő hangulati átfordulás, amit szerintem a Fidesz nem tud a palackba visszagyömöszölni, azt tudja tenni, hogy minél többet farag az ellenfele hitelességéből, valamit próbál visszahozni a gazdasági elégedetlenségből, azt egy kicsit visszatolni, és igyekszik ezt egy ilyen apokaliptikus narratívába ezt az egészet betenni, azt mondani, hogy hát a világon minden bizonytalan, csak Orbán Viktor kormányzása a biztos. Szerintem ez máshogy hangzik ma, mint ahogy hangzott 2022-ben, vagy 2018-ban. Még egyszer mondom, ennek van közönsége, de annak is van közönsége, hogy ma már Orbán Viktor a probléma része, és nem a megoldásé. Tehát szerintem ez ennyiből sokkal kiélezettebb küzdelem, mint bármikor korábban.
Egy picit még visszatérnék magára a progresszív adózásra és az e körüli vitára. Ugye a Fidesz úgy keretezi az egészet, minthogyha ez egy filozófiai különbség is lenne, és hogy a progresszív adózás az eleve egy ilyen baloldali sarcoló politika. Miközben rengeteg ilyen értékválasztási kutatás, a Policy Solutionnek is az egyik kutatása azt mutatja, hogy az emberek többsége 60% fölött, hogyha megkérdezik őket, akkor azt mondja, hogy igen, a magasabb jövedelműek magasabb adókulcssal is adózzanak, ami maga a progresszív adózás. Az utolsó ismert, sikeres baloldali kampánya, fizessenek a gazdagok. Lehet-e erre kampányt építeni, és mondjuk hiba-e a Tisza részéről, hogyha egyébként megijed ettől, és minthogyha úgy tűnne, hogy azért ő próbál kihátrálni abból, próbálja nem használni a progresszív adózás fogalmát, ha aztán a bemutatott programpontokban látszik is az, hogy valóban valami magasabb adókulcs szerepelne benne, de azért próbálja finomítani azt, ami megjelent. De egy szó mint száz, lehet-e progresszív adózás ígéretével ma választókat nyerni?
Hát ez egy abszolút filozófiai kérdés egyébként. Tehát persze minden szakpolitikai javaslat mögött értékválasztás van. Nekünk erről műsorunk is van a Partizánon, hogy ezek nem ilyen technikai dolgok, hanem el kell döntenünk, hogy milyen társadalomban szeretnénk élni, és ahhoz milyen szakpolitikai megoldásokat választunk. Az, hogy a Fidesz egy ilyen ördögtől való dolognak állítja a progresszív adózást, ez történetileg is érdekes, mert egyébként, ha valaki visszakeresi a 2009-10-es választási kampánynak a mondatait, abban Orbán Viktor nem ígért egy kulcsos adót. Szó volt róla, de inkább tartózkodott tőle, és aztán volt egy háromnapos Lovasberényi kormányülés, amikor úgy döntöttek, hogy különböző okokból, hogy ezt bevezetik, így van, úgy döntöttek, hogy ezt bevezetik, és azóta a kormány ezt egy ilyen legfőbb filozófiai, a kormány egyik ilyen sarokkövekén, vagy a kormányzás egyik sarokkövekén tartja fönt ezt az egykulcsos adót, hozzátéve, hogy persze a különböző adókedvezmények, illetve adómentességek ezt az adórendszert azért formálják, szóval egy kicsit, mint hogyha ők is érzékelnék, hogy nem adózhat mindenki pont ugyanazzal a kulcssal, de nem a jövedelem nagyság szerint, hanem élethelyzet szerint, tehát ilyen horizontális elvek alapján differenciálják az adózást. Na most én azt gondolom, hogy egyrészt én is ismerem ezeket a kutatásokat, amelyek szerint a magyar társadalom többsége az elfogadná az, hogyha a magasabb jövedelműek magasabb adókulcssal adóznának. Ugye a jövedelmüknek a felsőbb adó sávba tartozó része adózna magasabb kulcssal, nem az egész adózna a magasabb kulcssal, ezt is fontos elmondani. A felül itt mindig vannak kételjeim, hogy amikor az ember azt mondja, hogy elfogadja a nagyobb terheket, akkor vajon ez akkor is így lenne, hogyha ő is beleesne a nagyobb tehervállalásnak a kötelezettségébe. Ebben egy kicsivel szkeptikusabb vagyok, tehát magát az elvet lehet, hogy elfogadják, de nekem az a kutatói tapasztalatom, hogy a magyar társadalom reformattitűdje az arról szól, hogy mindenki reformálódjon, de lehetőleg én ne. Tehát azért ebben nekem vannak fenntartásaim. Ennyiből tehát én azért a politikai, aggodalomnál vagy félelemnél egy kicsit komolyabb politikai okát látom annak, hogy ha mondjuk egy politikai erő ettől tartózkodik, és általában egyébként az, hogy megszokott és bejáratott, tehát ismert intézményeket, lásd például adózási programokat, vagy jóléti programokat nem akarnak pártok visszavonni, annak van azért egy olyasfajta racionális megfontolása, hogy az embereket nagyon nehéz átállítani egyfajta működésből egy másikba, és érdemes talán olyan megoldást keresni, hogy ezeket a megszokott ilyen zászlóshajó típusú programokat hogyan lehet fenntartani. Amit a Tisza ígér, és akkor ez tényleg érdekes, szerintem egyrészt ők csinálnak progressziót a hivatalos programjuk szerint, de lefelé. Uh-huh. Tehát azt mondják, hogy az alacsonyabb keresetek adóznának kisebb adókulcsal, amit ugye a Fidesz szüntetett meg.
Ez egy a minimálbéradó mentessége.
Hát igen. Ugye ez mindig kimarad a Fidesz narratívából, és én azt hiszem, hogy szinte feledésbe is merült a magyar nyilvánosságban, amikor bevezették az egykulcsos adórendszert, az azt jelentette, hogy a legalacsonyabb keresetek, akkor még 16% volt az egykulcs, a legalacsonyabb keresetekre egyszerre rázudult 16%-os adó. Ami teljesen példátlan egyébként, mindig szokott lenni egy kedvezményes kulcs, vagy akár nulla kulcs, tehát ez a 9%, amit ígér ebben az ügyben a Tisza, az nem is olyan kevés. Ráadásul én nem hallottam azt, hogy ezen kívül más kedvezményeket vagy mentességeket megszüntetnének. Ők azt mondják, hogy marad a 15%, aki az átlag alatt keres, arra a 9%, illetve hát a sávos adójóvjelírása 10-11 vonatkozó, de mindesetre kevesebb, kisebb mértékű adót kellene fizetnie, és hogy ennek az egésznek a költségét egy ilyen fizessenek a gazdagok típusú vagyonadóval hoznák be. Én azt gondolom, hogy miközben nekem vannak kételjeim azzal kapcsolatosan, hogy kijön-e a matek a végén, például a Fidesz adórendszeréről tudjuk, hogy nem jön ki. Uh-huh. Szóval azért ezt tegyük hozzá, nem tudom, hogy a Tiszánál kijön-e ez a matek, de ha a politikai ígéretnek azt a részét nézem, hogy vajon kedvelheti-e ezt a választópolgár, nem nagyon van ennek olyan elem, ami ne lenne kedvelhető, és ne lenne jól eladható.
Tegyük hozzá az áfa csökkentést.
Hát igen, marad a 15%-os adó, ha keveset keresel, akkor kevesebbet fogsz adózni, fizetni fognak a gazdagok, tehát egy nagyon kicsi része a társadalomnak fog magasabb adót fizetni, ami szintén kielégít bizonyos társadalmi elvárásokat, és még lesz egy nem általános adó csökkentés, hanem tűzifára, gyógyszerre, alapvető élelmiszerekre. Hát én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben megmagyarázza a Fidesz adózással kapcsolatos támadásának a racionalitását, tudnilik, ennek szerintem minden eleme népszerű. És még egyszer mondom, nem az én ellenszem vagy rokon szememről van szó, mert nekem ráadásul szimpatikus lenne a felfelé progresszív adórendszer, tehát nekem nem is ez a szívem szerint való ajánlat, de ami a társadalmi attitűdöket illeti, marad, ami marad, akinek kevesebbje van, az adózzon kevesebbet, akinek sok van, adózzon többet, és alacsonyabb lesz az áfán keresztüli állami elvonás. Én nem nagyon látom azt, hogy ebben mi nem lenne népszerű.
A kérdés innentől
tehát,
az,
tehát igen? A Fidesznek alapvető érdeke, hogy ne erről legyen szó.
Na, és akkor egyébként kapcsolódik is ehhez, amit mondani akarok, hogy ezzel minden választásnál szembesülni szoktunk, de azt szoktuk mondani, mármint, hogy milyen a kommunikációs tér. De mióta jött Magyar Péter meg a Tisza, azért átalakult maga a kommunikációs tér is, és úgy tűnik, hogy sok esetben át tudja vinni az üzeneteit. Lehet, hogy most az én algoritmusom változott át.
Lehet.
Ami egy elég érdekes dolog, mert tényleg mindent fogyasztok. Tehát nyilván nehéz ma algoritmusok világában.
Hát általános, mert ha olyan üzenettömeg érkezik, hirdetéstömeg érkezik az egyik oldalról, az nyilván belenyúl ebbe a szisztémába.
És hogy ez a kérdésem, hogy amikor, tehát velem szembe most folyamatosan, és nyilván kihasználja a Fidesz, hogy még egy hónap van, amíg lehet hirdetni a Facebookon, valami elképesztő mennyiségben jön szembe az, hogy mennyivel fogok több pénzt fizetni adóért, benzinért, rezsiszámláért. Ugye majd itt bejön az orosz gáz függetlenség kérdése is, amit szintén elkezdett meglovagolni a Fidesz, hogy az mennyire ördögtől való. A kérdés az, hogy ma már átalakult-e annyira a kommunikációs tér? Van-e esélye arra, hogy amikor bevett mondatunk volt, hogy a vidéki kocsmákban köztévé vagy TV2 megy, foci meccsek közben, egy perces hirdetésben ezt kapja az ember, a megyei lapok mind a Fidesz kezében vannak. Szóval, hogy ebben a térben az, amit te most elmondtál, az elmagyarázható-e az embereknek?
Nyilván ez a 1 milliárd forintos kérdés. Ugye ennek van egy olyan része, hogyha pusztán a propaganda felületeken közvetített üzenetek számítanának, akkor igazából nem is nagyon volna miről beszélni, tehát akkor a Tisza pártnak ott sem szabadna tartani, ahol most tart. És az a hétköznapi érzékelés, ami összekapcsolódik a Magyar Péter a Tisza üzeneteivel, a megélhetési válsággal kapcsolatban, az inflációval kapcsolatosan, ugye azért működnek, mert hogy a hétköznapi tapasztalatot alátámasztja az üzenet, és fordítva. Hogy ezt ki lehet-e azzal mozgatni, hogy én bemegyek a boltba, még mindig baromi drága a vaj, hiába van rajta, nem tudom még micsoda, ár és top, vagy minek hívják, de közben a kormány azt mondja, hogy egyébként lehet még drágább. Hát nem, én ezt nem érzem olyan erejű üzenetnek, mint amikor mondjuk a rezsicsökkentés föl lett találva. Tényleg van egy 3 éves megszorítása, a kormány ezt nem is hívja így. Ugyanakkor az, hogy van egy ilyen bizonytalanság érzékelés az egész világgal kapcsolatosan, és hogy az emberek aggódnak amiatt, hogy lehet-e rosszabb, hogy is mondjam, én ezt nem tartom nagyon felelősségteljes kampányüzenetnek, de nem gondolom róla azt sem, hogy ez ne mehetne át sokaknál. Én azt nem tudom, hogy a kormány nem késett el ezzel bizonyos értelemben, tehát hogy azért 3 éve tart ez a megszorítás, most már 1,5 éve itt van a Tisza párt, hogy elég mélyre mentek az azzal kapcsolatos tapasztalatok, hogy baj van, és hogy a bajnak a része a kormány. Hogy ezt vissza lehet-e fordítani azzal, hogy most hirdetik azt, hogy lehet-e még rosszabb? Hát ebben én nem vagyok annyira biztos, kétségtelenül, hogy a kormánynak a maga logikája szerint ezt meg kell próbálnia. Mm. És egyébként az ilyen választás előtti ősz az, amennyire én visszaemlékszem az elemzői tapasztalataimra, az mindig egy kulcsperiódus. Tehát ilyenkor nagyon sok minden el szokott dőlni. Alapvetően az, hogy a kormány milyen képet mutat magáról az utolsó teljes éve végén, ha nem tudom, 2006-ra, vagy akár még korábban 2001-2002-re gondolok, ugye 2006 előtt 2005 őszén az MSZP-nek volt egy olyan imáskampánya, amivel teljes vértezetben ott állt a kampánynak a küszöbén. Szóval rezsicsökkentés 2013 tavaszán az már megindult, és 2013 őszén már teljesen kibontakozott, szóval, hogy ezek kulcsidőszakok, és valójában ezt fogjuk majd figyelni az ősz folyamán, hogy ezek az üzenetek mennyire mennek át. Mondom, szerintem nagyon sok időt a kormány azzal elvesztett, amilyen helyzetbe hozta az országot, és amilyen későn reflektál erre. Tehát tényleg 3 év után adresszálj azt, hogy van egy megélhetési válság, és talán a kormánynak magának erről mondani kéne valamit.
Lázár János a Transit Fesztiválon arról beszélt, hogy csak az irigyeknek fontos, hogy van-e vagy nincs 60 puszta. A választások szempontjából mellékszáll a választókat, az érdekli, hogy milyen Magyarország lesz 10 év múlva. Ezt mondta egyszer, és aztán egy 10 perccel később, amikor a luxizásról kérdezték, akkor viszont azt mondta, hogy valóban a választók azt várják, hogy a főnök tegyen már rendet, és a főnök rendet fog tenni. Lehet-e egyszerre a kettőt kommunikálni? Tehát, minthogyha a főnök luxizása nem számítana, és az összes többit viszont meg majd ő elintézi.
Hát az, hogy állandóan 60 pusztáról kell beszélni, szerintem nagyjából megválaszolja ezt a kérdést. Erről nagyon régóta lehet tudni. Hát Ferenczi Krisztina, aki 10 évvel ezelőtt halt meg, a Narancsbőr című könyvem, amit egyébként Tóth Ákos kollégám szerkesztett, hát ennek az egész folyamatnak az elejét leírta, és ez a dolog azóta köztudott. Politikai értelemben valóban a fű alatt volt, tehát inkább ilyen nevetségtárgya, ilyen furcsaság, mellékszál volt valóban. Szerintem ez most nem mellékszál. Nem akarok szinte már közhelyszámba menő értékeléseket mondani, de tényleg az a helyzet, hogy a pusztán attól a ténytől, hogy nem jó a gazdaság helyzete és van politikai kihívó, egy csomó ilyen beárazottnak tekintett téma elkezdett fontos lenni. Ebben az országban mindenki tudta, hogy rossz az egészségügy, és hogy a kormányok, hogy mondjam, nem törik össze magukat, hogy ezzel javítsanak, ha meg összetörik magukat, akkor összetörik magukat politikailag is. Mindenki tudta, hogy van korrupció, de ameddig az elosztásból jut mindenkinek, addig ez nem volt érdekes. Most nem ez a helyzet. Az, hogy Orbán Viktor mondott nyár közepén egy mondatot arról, hogy ő szerinte ez az édesapja mezőgazdasági üzeme, és azóta folyamatosan ezzel van tele a közbeszéd, hogy lám, Lázár Jánosnak is erről a fontostalan dologról kellett mondania valamit.
Orbán Győzőnek 80 pluszosan interjút kell adnia a Borsnak.
Hát szóval azért ez mutatja, hogy ezt nem sikerül sehogyan sem kezelni, azon kívül, hogy azt kitalálta ki, hogy Orbán Viktornak föl kell ülni egy magángépre, ha kivizette, ha nem, ha fűről szállt föl, ha nem. Hát én biztos nem adnék neki fizetésemelést, nem az én problémám, legfeljebb annyiból, hogy ezt a fizetést is mi adjuk össze, de egyébként, hát ugye ez pontosan a 60 puszta, meg a magángép is abba a képbe hasít bele, hogy van a jó cár, meg a rossz bojárok, hogy Orbán Viktornak nincs több inge, meg nincsen több cipője, amit ugye szintén Lázár János mondott róla.
Fapadosan utazik nyaralni.
Fapadosan utazik, ugye hát igen, eznek a fapadosságnak is megvannak a maga a hátrányai, ha egyszer elkezdesz egy ilyen kampányt, nem szállhatsz le a fapadosról, tehát ott akkor nem lehet kilépni ennek az üzenetnek a medréből. Szóval az, hogy erről állandóan beszélni kell, ez szerintem mutatja, hogy ez a rendrakás, ez eddig nem történt meg, és itt megint valami olyasmi történik, hogy a Fidesz fő narratívájába hasít ez bele, tehát ahogy a gyerekvédelem, ahogy a tihanyi beszéd, ahogy ez a 60 puszta és magángép történet, ez a plebejus Orbán, a plebejus vezető, ezek olyan alapvető értelmezési keretei a Fidesz politikájának, amelyek egymás után sérülnek meg, és a Fidesz nem adja föl ezt a versenyt, tehát nyilván újra és újra visszajön, és igyekszik az ellenfelét hiteltelenítani, és igyekszik más dolgokról beszélni. Most még kormányzási típusú választ is ad az adómentességek bevezetésével, és a 3%-os lakáshitellel, de miközben a kormány arról beszél, hogy ők, ugye ez a narratíva gyártás, az értelmezési keretnek az értelmezési kerete, hogy a nyarat megnyerték, hát igen, és akkor ott van a Pride, ott van a Székesfehérvári Kórház, meg ott van a 60 puszta, meg ott van a magángép. Hát attól függ, honnan nézzük ezt a nyerést, aktívabb a kormány, kezdeményezőbb a kormány, ez kétségtelen, de közben most mondtam négy olyan alapvető ügyet, ami szintén ott van a közvéleményben, és mindegyiknek a vesztese a kormányzat.
Szerinted strukturális vagy véletlenszerű probléma-e az, hogy tudjuk, hogy magángépen utazott Orbán Viktor, ahhoz kellett igazából valaki, aki súgott. Talán Kert Attila vetette föl, hogy az, hogy fotó készült arról, hogy ő magángépre száll, ahhoz ugye kellett valaki, aki tudta, hogy magángépen fog repülni, hogy mikor, és kellett valaki, aki szólt egy profi fotósnak, hogy ez megtörténik. Amíg a fapadosan reménykedhettek abban, és úgy látszik használták is, hogy úgyse lesz olyan utazó, aki nem fotózza le, és nem kerül ki, ahol direkt hajtottak arra, persze, hogy legyen ilyen, addig itt azért nem ez a helyzet, itt nem sok utazótárs közül valaki lefotózta, hanem ezt ők rejtve akarták, de mégis kikerült. Ez egy, ahogy az elején kérdeztem, ez egy egyedi eset, vagy ez mutatja azt, hogy itt már vannak olyan belső emberek, akik szivárogtatnak?
Talán nem teljesen példátlan, hát Szijjártó Pétert is lefotózta a Németh Dániel évekkel ezelőtt a Lidi MRD fedélzetén, ha jól emlékszem, meg Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea utazásait is azért most már elég jól dokumentálja a magyar média, vagy a Mészáros Lőrinc meccsre járását. Nyilván a kollégák védik a forrásaikat, hogy honnan szerzik ezeket az infókat, de valami eresztésféle kétségtelenül létezik. Azért én ezt tömegesnek nem nevezném, bár hát hozzáteszem, persze az egész Magyar Péter jelenség arról szól, hogy valamiféle erózió van, és belülről jönnek ki emberek. Én épp ma reggel hallgattam például, ez nem ez a dimenzió, de mondjuk Bába Ivánnak az interjúját, aki azért mégiscsak ebben a kurzusban 2010 után volt közigazgatási államtitkár a külügyminisztériumban, szóval nem akárkiről beszélünk, és teljesen nyíltan beszél arról, ugye írt egy cikket a Válasz Online-ra, most egy Népszava interjút hallgattam vele, Népszava podcastot, amiben teljesen nyíltan, tehát merőlegesen kritizálta, nagyon egyébként elegáns stílusban a most fönnálló kormányzati külpolitikát, szóval, hogy azért ilyen bomlási, nem mondom, hogy bomlási, ilyen eróziós jelek azok azért tapasztalhatók, és ennek része lehet az is, hogy ilyen infók kikerülnek. Amúgy azt a miniszterelnök is tátette közé, hogy ők valamilyen hajón vannak, nem biztos, hogy mindig azon a hajón vannak, ugye erről is szól a feltételezés.
De szerintem már azután, hogy megjelent fotó, ahogy a buta telefonjával ül a miniszterelnök egy hajó tatján.
Igen, minden esetre azt talán nem volt titok, hogy nyaralni megy, vagy valamilyen helyen van, és talán már az is felvetett kérdéseket, hogy az mennyire jó ötlet annak a kommunikálása, de valóban ennek az egész körítésnek a megénekléséhez szükség volt olyan információkat, hogy valakinek tudni kellett, hogy mit kell lefotózni, ez tény.
Most vasárnap lesz Köcse, és én nem emlékszem arra, hogy volt-e korábban olyan, hogy nem kiszivárogtatták bentről utólag a Köcsei beszédet, hanem eleve úgy tervezik, hogy ebből nagyon sok minden nyilvános lesz. Ugye tegnap tette közé Orbán Viktor, hogy folyamatos Facebook Live lesz Köcséről. Idáig ennek az volt a sava borsa, hogy ez egy ilyen belsős kör, ide az juthat be, aki közel van hozzánk, kicsit egy ilyen szalon jelleggel adunk azoknak, akik velünk voltak és harcolnak velünk, most meg ezt teljesen kinyitják. Ez mit jelez?
Hát egyrészt ugye Köcsén tart egy rendezvényt Magyar Péter. És hát az nem megy, hogy miután mondjuk augusztus 20-án sem volt Orbán beszéd, és egy Magyar Péter beszéd hangzott el. Zárójel, a Magyar Péter az volt a pannonhalmi beszéd. Igen. A Pannonhalmán elmondott tehát programpont vagy célkitűzés jellegű beszédét követően szerintem meglepően sok nagyon nívós elemzés jelent meg a magyar médiában elég sok helyen. Tehát a korábbi kérdésedre van egy olyan válasz is, hogy tulajdonképpen lehet beszélni ilyen ügyekről, és milyen izgalmas lenne mellétenni mondjuk a kormányzati ígéret listát is. Persze vannak kormányzati intézkedések, de hogy mondjuk pont az a 10 éves terv, amiről Lázár János beszél, azt szerintem éppen, hogy nem látszik. Szóval, hogy én szerintem, zárójelbe bezárva, én szerintem a Fidesz nem engedhette meg, hogy akkor most még egy hétvégét, vagy még egy ünnepnapot elveszítsen, azzal, hogy ők zárt körben beszélnek valamiről, és közben meg Magyar Péter tart egy gyűlés. Szóval szerintem ez egy offenzívának álcázó defenzíva. És hát azon kívül pedig most tényleg úgy áll a helyzet, hogy Orbán Viktort kell mutogatni mindenütt. Megint hat hivatkozzak ugye a 21 kutatóközpontnak a mérésére, abban azért az látszik, hogy Orbán Viktor megítélése még mindig kicsit jobb, mint a saját pártjáé, hogy Orbánban még mindig egy kicsit jobban bíznak a bizonytalanok, mint Magyar Péterben, tehát itt Orbán Viktoron keresztül kell a legpiszlicsárébb üzeneteket is elmondani, mert igazából őtőle fogadják ezt el, őt hallják ezt meg. Én azt gondolom, Lázár János is inkább egy ilyen narrátora az Orbán Viktor köré épített kampánynak. Ha majd egyszer higgadtabb időkben elemzik ezt az időszakot későbbi kutatók, akkor nagyon izgalmas lesz majd az ő számukra, hogy hányszor lehet egy túltelített karaktert újra föltölteni tartalommal Orbán Viktor esetében, hányszor lehet ezt a politikai brandet újra és újra megformálni. És valamennyire lehet egyébként, továbbra is azt mondom, hogy szerintem egyre kisebb hatásfokkal, de valamennyire láthatóan próbálkoznak. Egy szó mint száz, egyszerűen nem lehet az, hogy Orbán Viktornak a hangja az ne hallatszódjon egy Köcsei hétvégén, akkor, amikor megszólal a Magyar Péter is, és hogy ne az ő hangján hangozzanak el, és hogy ne hangozzanak el az ő hangján, olyan üzenetek, amelyek eljuthatnak a választópolgárokhoz. Szóval igen, ez egy offenzíva, de ez egy kényszer offenzíva. Uh-huh. Én váltig ezt gondolom, hogy ilyen értelemben fut a Fidesz a pénze után, vagy fut a pénzünk után, ahogy tetszik. Nem azért annyira aktívak ők, mert ennyire azok akarnak lenni, hanem mert olyan szituációban vannak, amikor nekik kell utolérni az ellenfelet.
Számítasz-e új üzenetre, vagy arra lehet számítani, hogy amit most itt a nyáron kaptunk, sok interjún keresztül, meg bejelentett hitelprogramon keresztül, stb. Annak kapjuk egy összefoglalóját.
Hát a tippelnem kell, de ennek nincs sok értelme, hogy én mit tippelek. Szerintem az a keret, amit az előbb próbáltam elmondani, tehát az elégedetlenség csökkentése, ez a körülöttünk apokalipszis, és mi a nyugalom szigete vagyunk, még mindig tud adni a kormány, és mennyire veszélyes az ellenfél, hát biztos, hogy ebben a keretben, nem tudom hány pontból állt, mondjuk, hogy négyszögben fog mozogni a miniszterelnöki megszólalás. Én valami olyasmit gondolok, de ebben én abszolút tévedhetek, hogy mivel a Köcsei pikniknek van valóban egy ilyen belsős feelingje, tehát a belsős ilyen része vagytok a csapatépítésnek üzenetet akar még egy Facebook közvetítésben is mondani, akkor lehet, hogy ezt a kiszínezett oroszlános győzelmi tervet fogja megénekelni, tehát valami olyasmit mondani, hogy na hát akkor az ebből áll, és ennek a teljesítésére hívlak benneteket. De igazából én minőségi különbségekre nem számítok, tehát most futnak dolgok, amiket vissza kormányzati kommunikáció, én azt gondolom, hogy alapvetően erre fog Orbán Viktor ráerősíteni.
Ugye az is egy bevett eszköze a kormánynak már kampányok óta, és minden kormánynak igazából, hogy ugye ilyenkor megkezdődik az osztogatás. Jelen pillanatban ugye, amit tudunk, és amik őszre el is kezdődnek ténylegesen, az egyrészt a három gyerekes anyák SZIA mentessége, a 3%-os kamatozású kedvezményes hitel bevezetése, és kiküldik a nyugdíjasoknak ezt a 30 000 forintos támogatást.
Mert most nincs nyugdíjprémium ebben az évben.
Igen, hanem ez egy zöldséggyümölcs, ugye ez lett a zöldséggyümölcs áfájánból, hogy kapnak egy egyszeri 30 000 forintos utalványt. Ezek egyrészt kitartanak-e tavaszig, tehát hogy kell-e újra és újra újabb dolgokat bedobni, és még több pénzt ráígérni, illetve képes-e megmozgatni valóban érdemi választói csoportokat?
Én azt gondolom ezekről a dolgokról, hogy szóval nyilván van valamilyen hatásuk, és azt is tudjuk, hogy a magyar választópolgár az eléggé árérzékeny. Viszont ez nem ennyire direkt módon működik, hogy most adok neked lakáshitelt, és akkor Fidesz szavazó leszel. Tehát, hogy ez mennyire változtatja meg azt az atmoszférát, hogy az emberek azt érzékelik, hogy a dolgok nem jó irányba mennek, hogy nem olyan jók a kilátások, hogy ebben hibás a kormány, legalább részben, és inkább nagyobb részben hibás benne a kormány, hogy ezt ilyen pontszerű intézkedések megváltoztatják-e. Ez például nagyon nagy mértékben függ nem csak a kommunikációtól, hanem hogy valójában hány embert sikerül eltalálni ezekkel az intézkedésekkel. Azért a 3%-os hitel esetén a bárki bárhol, bármikor fölveheti, azért ettől már eléggé visszahátráltunk, hiszen itt is ugye banki hitelezésről van szó, aminek önmagában van egy szabályrendszere. Hogy azok az adómentességek, amelyek a két gyerekes, három gyerekes édesanyákat élethossziglan érintik, hogy ez pontosan hány embert ér el, és hogy például, hogy mondjuk az idősebbek közül nekik van-e még eszia köteles jövedelmük, hogy ugye az adókedvezmény az keresett nagysággal változik, tehát lesznek olyanok, akiknél ez egy, nem tudom, 10-15 000 forintos változást fog hozni. Én nem hiszem, hogy ha még egymás mellé is teszi a 30 000 forintot, ha mondjuk nyugdíjasként jogosult rá, és még esetleg adózik is, bár azt hiszem, ha nyugdíjasként dolgozik, akkor nem kell ezt fiat fizetni. Igen. Szóval, hogyha a családban összejönnek ezek, akkor is most akkor az egész család nyer rajta 40 000 forintot adott esetben. Azért én nem hiszem, hogy ez döntően meg fogja fordítani a politikai viszonyokat önmagában, pláne tudjuk, hogy 40 000 forintból ma mit lehet bevásárolni egy család
számára.
Jó, de
mondjuk az, hogy tele van plakátolva a város a 3%-os hitellel, és most mondok valamit, nem is az, aki felveszi, hanem egy
világos.
Nagymama azt mondja, hogy jaj, hát eddig a drága unokám csak szórta ki a pénzét lakbérre, most meg milyen rendes ez az Orbán Viktor, hogy ilyen olcsón lehetőséget ad az én kis unokámnak, hogy lakáshoz jusson.
Én amellett érvelek, csak én továbbra is mondom, én nem hiszem, hogy ezek hatástalanok. De amikor volt a rezsicsökkentés, akkor éppen elkezdődött a gazdasági konjunktúra, és arra jött rá egy ilyen elosztási intézkedés. Ez egy elosztási intézkedés, mert egyébként a rezsicsökkentés kifizetjük az adónkból, csak mondom mindenkinek. 2021-22-ben, amikor az akkori fegyverpénz, SZIA elengedés, egyszeri SZIA elengedés volt, akkor ugye volt nyugdíjprémium, akkor vezették be a 13. havi nyugdíjat, az a COVID utáni gazdasági visszapattanás állapotában volt. Ugye, ha tetszik, ez egy ilyen tudatos túlfűtése volt a fogyasztói bizalomnak, és egy ilyen prociklikus gazdaságpolitikát csinált a kormány, tehát akkor növelte a fogyasztási kedvet, amikor az magától is növekedett. Itt most mindenképpen az a kihívás, hogy van egy 0,7%-ot most már Nagy Márton is, ez szerintem elég rossz hír, mert ő mindig fölülbecsüli, tehát én most tényleg aggódom már a nulla miatt. Tehát, hogy van egy hát 23, 24, 25, harmadik éve stagnáló magyar gazdaság, van egy olyan infláció, ami általában le lett birkózva ehhez képest az inflációs félelmek meghatározók. Varga Mihály beszél arról, hogy magasabb az infláció és a várakozás, mint amennyi ideális lenne. Egész meghökkentő volt egyébként a napokban egy jegybank elnöktől azt hallani, hogy őt az infláció érdekli a legjobban. Ugye Motocs ugye nem mondott ilyeneket. Egy ilyen környezetben, ami érinti a hétköznapokat, mert ezek nem csak elvont számok, ezek érintik a hétköznapokat, egy ilyen környezetben csinálni választási osztogatást, szerintem ez más. Tehát ugye itt most a kampány, meg a hétköznapi érzetek összeütköznek egymással. Még egyszer mondom, én nem gondolom, hogy ez hatástalan, de én nem hiszem azt sem, hogy ez olyan, olyan fokú rokonszenvet, vagy optimizmust váltanak ki a választópolgárokból, mint amikor a hétköznapi életükben is azt élték meg, hogy növekednek a lehetőségeik. Tehát most árral szemben kell kampányolnia a kormányzatnak, szerintem ez egy másik fajta szituáció. Nem véletlen az, gondolom, hogy ilyen, még ennek a kormánynak a kommunikációs erőfeszítéseihez képest is óriási erőbedobással csinálják ezt.
Az ősz, amiről még biztosan szólni fog, az például a Tisza előválasztása. A 4 évvel ezelőtti előválasztás az egy kifejezetten kommunikációs szempontból is egy ilyen sikeres termék volt, tehát kevésszer volt akkor még az, hogy az ellenzék uralni tudta a közbeszédet. Most jó-e Magyar Péternek, ha majd az ősz az az előválasztásról szól, és a jelöltjeiről szól?
Hát először is jelöltekig el kell jutni valahogyan, és azt hiszem, hogy az a kép, amit nem tudom mennyire tudatosan épített Magyar Péter, vagy csak, hogy mondjam, történelmileg így alakult, hogy ő máshogy rendezi például a jelölt kiválasztásnak az ügyeit, az indokolja is azt, hogy ennek legyen egy ilyen mozgalmi lába ennek a jelölt kiválasztásnak. És én azt gondolom, hogy tehát nekem van ilyen elgondolásom, vagy tapasztalatom, meg ezt is úgy a szakmai előzményeimre valahogy rá tudom építeni. Szóval nekem az a benyomásom, hogy tényleg van a Tisza mögött, vagy a Tisza szigetekben vannak valódi emberek, akikben tényleg van valami tenni akarás. Nagyon, nagyon különleges, hogy mozog a társadalomnak egy része. Én azt gondolom, hogy ez egy erőforrás is, és hogy miközben ugye az fogalmazódik meg, szóval csak egy kicsit megfordítsam a dolgot, hogy miközben az fogalmazódik meg, hogy a Tisza egy egyszemélyes párt, és ki tudja, hogy mit fog a borzalmas tagság csinálni majd a jelölt kiválasztásnál, hát én azt gondolom, hogy a pártoknak a jelentős része az ölni tudna azért, hogyha lenne egy messziről jól látszódó vezetője, és hogyha lenne valódi tagság. Ugye egy-egy Tisza szigetes rendezvényen kis túlzással annyi ember van, mint ahány tagja néhány országos pártnak van. Tehát az, hogy őket bevonják a jelölt kiválasztásba, szerintem ez a rekrutációnak, ugye ezt így hívjuk a jelölt szelekciónak egy fontos eszköze. Nem is nagyon tudom, hogy lehetne ez másként ebben a közegben. Természetesen hordoz magában veszélyeket. Az én számomra őszintén szóval nem is az a fő kérdés, hogy kik lesznek a végén a jelöltek. Inkább az a kérdés, hogy ezt a jelölt kiválasztást komoly belső konfliktusok nélkül le lehet-e vezényelni, illetve hogy azt az üzemszerű működést, amit a Tiszának elő kell állítani ahhoz, hogy a kampány során egy ilyen jó értelemben, mert gépezetként tudjon működni, tehát hogy ezt a begyakorlását a belső kampány folyamatoknak képesek-e lefuttatni, megtanulni ennek az előválasztási kampánynak a során. Igazából az egész egy kísérlet, szóval minden, amit egy új párt csinál, mindent először csinál. Uh-huh. Tehát szerintem erről nincsen tapasztalatunk. Annyiból, és ennyiből nehéz megmondani, hogy mi a végeredménye, annyiból más, ugye, mint a 21-es előválasztás, hogy akkor azért elhangzott sokak részéről, azt hiszem jogos ilyen kritikaként, vagy felvetésként, hogy azért az előválasztás az alapvetően egy párton belüli jelölt kiválasztásra van kitalálva, és nem arra, hogy 6-7 szervezet próbálja összerakni az erőforrásait. Hát ennyiből tulajdonképpen ez egy definíciószerűbb előválasztás, mint amilyen volt a 2021-es, és amikor arról beszélünk, hogy lesznek-e belső konfliktusok, értve ezzel alatt, hogy nyilván vannak egymással rivalizáló jelöltek, ezek nem ördögtől való dolgok, hát ilyenek léteznek minden párban, akkor mondjuk azért azzal azt hiszem, hogy kevésbé kell számolni, mint 21-ben, hogy ha bár névleg mindenki elfogadja az előválasztás eredményét, de valójában azt a következtetést vonja le, hogy ja, hogyha ezek lettek a jelöltek, akkor én nem fogok annyira küzdeni a másik párt által betolt jelöltért. Én azért azt hiszem, hogy a Tisza esetében ez másképpen lesz, mert hogy ez mégiscsak egy azon szervezeten keresztül, vagy egy azon szervezeten belül zajlik le, de mivel a magyar politikának van egy olyan sajátossága, megint csak visszatérve ahhoz, hogy lehet-e közpolitikai kérdéseket megtárgyalni, szóval imádunk személyügyekben turkálni, tehát nyilván, hogyha a 106 körzetből 3-ban lesz valamilyen konfliktus az előválasztás során, akkor azzal bizonyára tele lesz majd a minden létező sajtó felület. Helyes is, hogy erről szó van, de hogy valószínűleg minden egyebet kitakaró módon szó lesz róla, tehát ennek van egy ilyen értelemben vett kockázata természetesen.
Ugye nagyon sok ellenzéki párt már bejelentette, hogy nem indul, vagy hogy nem fog szembeszállni a Tiszával. Nem tegnap hívott a Median közvélemény kutatója, és egy olyan kérdést is feltett nekem, hogy szavaznék-e egy olyan párt listájára, amit Hatházi Ákos vezet. Ugye maga a kérdés megfogalmazás azért az indukálja, hogy van egy olyan gondolat, és valaki megrendelte nyilván ezt a kutatást, hogy Hatházi Ákossal, pláne most 60 puszta ügye okán valamit kezdeni kell. Ő egy ilyen különálló entitásként van az ellenzéki térben. Kell-e Magyar Péternek és Hatházi Ákosnak kezdenie valamit egymással?
Egy kicsit unalmas lesz, amit mondok ebben az ügyben, mert szóval én azt gondolom, hogy tehát ha mondjuk két része bontom. Egyéni jelölti szinten az van, hogy szerintem a 106 körzetből valójában legfeljebb 5-6-ban, de lehet, hogy csak 3-4-ben, és ebben bennem a Hatházi Ákos körzete persze, lesz valódi vita arról, hogy ott szembe szabad-e menniük ellenzéki jelölteknek egymással. Szerintem a többi ilyen, ez nem fog igazi kérdésként fölmerülni, és hogyha én bármilyen párt lennék, megint csak a rokon és ellenszenveimtől függetlenül, én biztos a 100 körzetre csinálnék stratégiát, és nem a maradék 6-ra, vagy 102-re, és nem a maradék 4-re. Az, hogy Hatházi Ákos, mint országos politikai jelenség, mennyit nyom alatban, nekem van egy ilyen különös benyomásom az egész nyárral kapcsolatban, hogy egy spontán munkamegosztás alakult ki, ugye Karácsony Gergely csinálta, amit tett a Pride-dal kapcsolatban, a Hatházi Ákos csinálja a 60 puszta kapcsán, amit csinál, és akkor közben meg Magyar Péter építi a Tisza pártot. Igazából Magyar Péter számára az is egy lehetőség, hogy mondjuk a 60 puszta ügyet átveszi. Tehát, hogyha egy hét múlva ő szervez egy tüntetést 60 pusztán, annak biztos, hogy nagyobb lesz a svungja, mint annak a Hatházi Ákosnak, aki egyébként ebben az ügyben sok mindent személyesen nyomozott ki. Ez politikailag nem
testi túl... épségét is kockáztatva.
Testi épségét, abszolút. Tehát minden tiszteletem az övé, csak mondom, hogy a politika az egy viszonylag igazságtalan műfaj e tekintetben, tehát ez is egy lejátszási mód Magyar Péter számára, hogy ez így történik. Én pont Hatházi Ákosból nem nézem azt ki egyébként, hogy ő egy alternatív pártlistát indítana. Hogy a két szereplő egymással kezdve valamit, listára vétel, egyéni indulás, szerintem ez egy viszonylag sokáig húzható kérdés, ezért én is megúszom arra, hogy erre most konkrétan válaszolnom kell, vagy kelljen, mert mondjuk egészen a jelöltállítás pillanatáig, és ugye az egyéni jelöltek igazolását követően van még egy hét, hogy listát állítsanak, szóval igazából lehet, hogy erre február közepéig, végéig nem is kell, hogy választ kapjunk. Mindazonáltal én itt is azért egy kicsit azt legalábbis felvetném, hogy vajon mennyire vagyunk mi, akik a médiában dolgozunk, és a médiát nagy kanállal és életvitelszerűen fogyasztjuk, mennyire vagyunk optikai csalódásoknak az áldozatai, mert mondjuk, hogyha a politikus ismertségi rangsorokat nézzük, akkor Hatházi Ákos ezeken az ismertségi számokat tekintve nem áll annyira elől. Tehát, hogy amit mi gondolunk az ő politikai jelentőségéről, az nem biztos, hogy azonos egy olyan választói közönségnek a politika érzékelésével, akik szavazni fognak, de nem óráról órára, vagy percről percre fogyasztanak politikai híreket.
Amit tudunk még az őszről, hogy a digitális polgári köröknek lesz egy analóg találkozója, azt hiszem a Puskásban, tehát egy ilyen több tízezres találkozó.
Talán az Arénával lesz, vagy Pap László.
Pap László, igen. Tehát, hogy egy több, minden esetre egy több tízezres találkozóra készül Orbán Viktor.
Tavasszal lesz a Puskásban.
Fizikailag a digitális polgári körökkel. Ennek az egész digitális polgári kör témának, harcosok klubjának, analóg módon találkozunk, vagy a digitális térben, szóval ennek mekkora hatása van, lesz. A szeptember az a Fidesz szempontjából szólhat erről, ez mennyire felkészülés október 23-ra, és nyilván a Magyar Péter országjárása kapcsán is kérdés, hogy mennyire fontos a digitális analóg, és neki mennyire felkészülés október 23-ra.
Most a kicsit ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy tehát miközben Magyar Péter országot jár, a közben Orbán Viktor chat csatornát indít, ami amúgy nem egy olyan nagy szám 2025-ben.
Hát Feribot után már.
Hát igen. Ennek alapján inkább a Fidesz tűnik egy digitális pártnak, mint sem a Tisza. De ez félig meddig ironia csak a részemről. Amit a Fidesz csinál, az tulajdonképpen a társadalmi jelenlétnek a demonstrálása, és annak az érzetnek a visszahozása, hogy itt alapvetően a Fidesz van, és hogy a látókörünkben folyamatosan, ahogy korábban a kék plakátok, úgy most a mindenféle digitális online aktivitások vannak, ugyanebben a vizuális érzékelési körben, tehát hogy az legyen a benyomás, a benyomáskeltés, részben maga a politika csinálás, az legyen a benyomás a választópolgároknak, hogy a helyzet nem változott meg, itt döntően a Fidesz van jelen. Ez megint csak egy ilyen offenzívának álcázott defenzíva, azt kell, hogy mondjam. Azon kívül pedig hát van egy állandó törekvés arra, hogy a meglévő Fidesz tábor visszanyerje az önbizalmát, azért itt a Lázár János mások is időnként ilyen vallomásokat tesznek arról, hogy van valamilyen bizonytalanság, azért ha már beszélnek is róla, akkor feltétlenül tényleg van. Tehát, hogy ezt a bizonytalankodást, ezt igyekeznek visszaszorítani, és hát mondjuk ez a ha már Puskás Arénában van, ez tulajdonképpen egy ilyen aktivista edzőtábor, vagy nem is tudom, hogyan tudnám ezt máshogyan nevezni, ami itt majd létre fog jönni. Nem nagyon várok másfajta eseményt, mint amilyen a tavaszi harcosok klubja bökcsarnokbeli, hát nagyon izgalmas rendezvény volt. Tehát feltehetően ez a lelketöntés, üzenetek újabb keresztülvitele, közös élményszerzés, a munka kiadása, kifelé az erő demonstrálás, a tetrekészségnek a felmutatása, és egyáltalán a napi renden, az aznapi helynek a befoglalása. Szerintem ezek vezérlik ezeket az eseményeket. Még egyszer mondom, ezek olyan dolgok, amikben a Fidesz jó, csak éppen a kontextus változott meg teljes mértékben, mert nem egy visszapattanó, hanem egy inkább ilyen lepattanóban lévő gazdaság háttere előtt zajlanak ezek az események, és nem politikai ellenfél hiány, hanem egy nagyon komoly politikai kihívás közepette, és azért ez alapvetően meghatározza, hogy a Fidesz által közvetíteni kívánt önmagáról szóló, illetve a helyzetről szóló üzenet az milyen hatékonysággal és milyen hatóerővel jut el a választópolgárokhoz.
Egy mondatban vagy max. Egy összetetben, te mire számítasz, hogy összességében az ősz az miről fog szólni, vagy mi az, amiről szólnia kéne egy választás előtti évben ennek az őszi politikai ciklusnak?
Hát szerintem a verseny arról szól, hogy miről szóljon, de igazából egyre inkább haladunk egy ilyen népszavazási feeling felé, és valójában nem tudom, hogy a Fidesz maga is nem ezt támasztja alá. Tehát az, hogy ilyen Orbán Viktorról szóló népszavazás legyen a választás, hozzáteszem, szerintem 20 éve minden választás egy Orbán Viktorról szóló népszavazás Magyarországon, még 2010 előtt is talán így volt. És ugye, ha megnézi az ember, bocsánat, nem lesz két összetett mondat, három lesz. Most nézegettem mindegy egy munka kapcsán a 2022-es választói motivációkat, és ott azt lehet látni, hogy akik a Fideszre szavaztak, azok a legnagyobb arányban a gazdasági előnyök megőrzése érdekében, és csak második helyen a háborúból való kimaradás érdekében szavaztak a Fideszre. És akik az ellenzékre szavaztak 22-ben, azoknál egyrészt a korrupció, másrészt pedig a bármi, csak ne Orbán legyen hangulat volt a legerősebb, ez volt a legerősebb ösztönző, hogy így voksoljanak. És szerintem, ami 2022-23-24-25-ben történik Magyarországon, az ezeknek a motivációknak az összeolvadása nagyon sok választó számára, hogy nem gondolja azt, hogy a gazdasági helyzet a Fidesz alatt tudna javulni, tehát ahhoz, hogy javulás legyen, ahhoz változás kell, tehát bármi csak ne Orbán, és még a korrupció is sokkal feltűnőbb attól, hogy ők vannak és nem más. Szóval igazából ezt a hangulatot kellene valahogy a Fidesznek visszájára fordítani, az ő tétjük ebben az, hogy lehet rosszabb. Még most is tudunk valamit adni, de ha nem mi vagyunk, akkor lehet rosszabb. Hát nem tudom, nekem ez igazából úgy is értelmezhető, hogy ez az Orbánnal kapcsolatos népszavazástak tulajdonképpen egy másik oldala, és ebben egy olyan tétet tudott föltenni egyelőre a Fidesz az asztalra, hogy ha jobb nem is lesz, de lehet rosszabb. És ehhez képest kell a Tiszának azt elhitetni, hogy de lehet jobb. Tehát ha tetszik, ez a magyar társadalom optimizmusába vetett hitről szóló politikai verseny lesz, és talán az a kérdés leginkább, hogy el lehet-e azt hitetni 2025-26-ban a magyar állampolgárokkal, hogy lehet jobb, vagy csak annyit lehet velük elhitetni, hogy lehet rosszabb is. Ha tetszik, ez egy sokkal tágabb ilyen politikai értelmezési, helyzetértelmezési, Magyarország jövőjéről, annak az értelmezéséről szóló verseny, amiből egyébként még talán valami jó is kisülhet, hogyha túltesszük magunkat ezeken a szörnyűségeken, amelyek várnak ránk, de az, hogyha mindennek kapcsán kinyílik egy picike ajtó, amelyen bejárást nyerünk egy olyan térségbe, ahol az ország jövőjéről tudunk gondolkodni, akkor talán egyszer még jól is járunk ezzel.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen önöknek, köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt az elemző, Lakner Zoltán politológussal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.